Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén a evangélium evezza mélyre. Erről fog szólni, mint a címadó sorozaté, és magának az elmélkedésnek ezt a címet adtam: bűnös, mégis emberhalász. Hallgassuk tehát. Mikor Jézus befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki fogásra hálót. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót. Meg is tették, és akkor a tömeg halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek segítségükre. Azok oda is jöttek, és úgy megtöltötték mindkét bárkát, hogy majdnem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához vetette magát, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A sikeres halfogás miatt ugyanis félelem szállta meg őt és a többi vele lévőt, köztük Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. De Jézus bátorította Simont: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Azok szárazra vontatták a bárkákat, és elhagyva mindenüket, követték őt. Számomra nagyon kedves ez az evangélium, nem csak azért, mert a sorozatnak is ez a címe, hanem sok évtizeddel ezelőtt első szentmisémen az atya, akit szokás szerint felkértem prédikálni, ezt az evangéliumot hirdette, és erről beszélt, és hála Istennek ez az atya még most is él. Nyugdíjban van. Az egész történet annak idején a terézvárosi templomban volt. Tehát akkor most a mélyre evezünk, és a cím az, hogy még egyszer mondom, hogy bűnös és mégis emberhalász. Ma egy kicsit rendhagyó módon fogunk elmélkedni, és mindjárt azzal kezdem, hogy utazzunk el egy időutazásra. Ma ez egy divatos szó, bár tudjuk, hogy ez lehetetlenség a fizika szerint, az időutazás, de mégis induljunk el lélekben persze. Képzeljük el, hogy ott vagyunk valahol a nagy birodalomban, valamelyik városban, esetleg Rómában, az első keresztények idejében. Egy családi házban várakozunk a hét első napján testvéreinkkel együtt. A családi ház a templomunk akkor még. Rövidesen megtörjük a kenyeret, kiosztjuk a kehely titkát. Készülődünk. Régi zsoltárokat énekelünk, talán vannak már saját énekeink is, amelyeket kicsit bátortalanul, de már szívből mondunk az Úrnak. Olvassuk a Szentírást. Igaz, többnyire a régi írásokat, Mózes könyveit, a prófétákat, zsoltárokat, de már vannak saját irataink is. Hát ezeket még nem hívjuk új szövetségnek, de vannak ilyen irataink. Néhány kisebb feljegyzés az Úr életéről, beszédeiről, beszédgyűjteményünk van, jóságáról, a szeretet titkáról, ismerjük szenvedésének történetét, a passiót, néhány villanásnyi mondatunk van már a halált legyőző új húsvétról, és ismerjük útra indításunk igéit is, amellyel a világba küldött minket. Többnyire Márkot olvassuk, mert ez van még, az ő feljegyzéseit. Márk többnyire velünk van. Ő Kéfa, Péter hűséges kísérője, egyben prédikációinak lejegyzője, és hát nagyjából így is keletkezett a Márk evangéliumnak legalábbis a nagy része. Már nem csak a szóbeli örömhírt, hanem lassan-lassan ezeket a kis írásokat is evangéliumnak hívjuk, ugye, mert az evangélium első jelentése a hirdetett jó hír. Közel a húsvét. Éppen ezért Jézus szenvedéséről, haláláról és föltámadásáról olvasunk részleteket. Egyszer csak betoppan Kéfa. Márk igen részletesen elbeszéli Péter fogadkozásait és hármas tagadását. Talán a legrészletesebben elbeszéli lelkesültségeit, fellángolásait és megingásait. Azt beszélik, hogy Márk akkor még kisfiúcska lehetett, valahol ott sündörgött a Gesszemáni kertben, és meg is rémült az eseményektől. Éppen ezeket a részleteket olvassuk, már ott tartunk, hogy kétszer is megszólalt a kakas, és addigra Péter már háromszor megtagadta az urat. Itt tartunk a felolvasásban. És ebben a pillanatban betoppan a közösségbe maga Kéfa, akit az Úr nevezett el Sziklának, Péternek, itt Rómában már így mondjuk Péter. Belép, hallja az utolsó szavakat, talán éppen azt hallja, hogy és keserves sírásra fakadt. És ekkor nem történik semmi. Leül, ő is hallgatja velünk tovább az elbeszélést, nem háborodik fel, nem tiltakozik, nem szépít. Leül, a róla szóló részeket hallja, ott van velünk, mi ott vagyunk vele, együtt a múlttal és a jelennel. Most a zenével egy kicsit elmélkedjünk. És ez a szép. Az ősegyház nem cenzúrázott. Nem törölte ki az evangéliumok ősi forrásaiból, egyre növekvő csíráiból, ahogy mi mondanánk, a kompromittáló részeket. Olvashatunk Tamás zaklatott kereséséről, Jakab és János bosszúálló régi istenképéről, hogy az Isten tüzes nyilát akarták lehívni a szamaritánusokra. Olvashatunk a húsvéti hír kiváltotta hitetlenségről, és bőven olvashatunk Péterről, aki hitvalló egyszer, de néhány sorra arrébb Jézus sátánnak nevezte őt, aki fogadkozik és esküdözik Ki később fogadkozik és esküdözik, hogy nem ismeri azt az embert, aki nagyon megbotránkozik a lábmosás titkában elénk lépő új, fel nem fogott Isten szolgája képén, de aki utána rögtön végletekbe esik, és követeli egész testének megmosását, mert nem érti a lényeget. Nincs cenzúra, nincs idealizálás, nincs utólagos revízió. Egyébként az egész Szentírásról is elmondhatjuk, hogy nincsenek benne fekete és fehér szereplők, mint a mesékben és a mítoszokban, hanem a legnagyobb hősök is gyarló bűnös emberek, a hit választottai, az üzenet hordozói is lélekben viaskodó, csüggedő, tévejgő személyek. A hitelességnek ez is éppen döntő motivuma, még egyszer mondom, nincsen cenzúra, és ezért annyira szakmailag nem értek hozzá, de akkora szerkesztés, tudatos szerkesztés nincs, ahogy sokan mondják, mert ezek a természetes részek benne maradtak. Ne haragudjanak, kedves hallgatóim, az idősebbek bizonyára jobban értik, amit most elmondok, de a fiatalabbak is. Most már lassan 100 éve kezdődött egy szomorú történet az emberiség életében, és talán most már vége lesz, de van ennek egy humoros része, a kezemben volt, és most is megvan ez a könyv, ahol ennek a történetnek az első nagy negatív embere, hát kimondom a szót, hogy ne legyen ilyen rejtélyes, Lenin áll az első képen, ott valamit agitál a Vörös téren, rengeteg követő van körülötte, és hűséges ember. Aztán körülbelül 10 képről van szó, és ez a könyv bemutatja, hogy a következő képen ugyanúgy, ugyanolyan környezet, ugyanaz a kép, de 2-vel, 3-mal kevesebben, mert azokat már likvidálták, és úgy retusálták a képet, és végén a 10. képen már szinte csak ő maga van ott, mert minden, és már nem volt illő az eredeti képet használni és bemutatni. Nagyon nevetséges, de ugyanakkor egy nagyon szomorú dolog ez. Ugye ez azért mondtam el képletesen, hogy a történelemben is van ilyen revízió, és amióta a fényképészet létezik, ott is nem csak szövegeket nyírbáltak, hanem képeket is. De természetesen ennél fontosabb dolgok is vannak, és most térjünk vissza arra, hogy a nem cenzurázott és hűséges szöveg, amely bemutatja Jézus tanítványainak egész emberségét, mennyire fontos. Mert itt jön a folytatás a mai evangéliumhoz. Most lépjünk vissza egy kicsit. Bűnös és egyben emberhalász. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, ne félj, emberhalász leszel. A történetnek két pillére ez. Péter a csoda láttán, megrendülve az isteni jeltől, átérzi önön gyöngeségét. És amint az Ószövetségben nevelkedett ember úgy véli, nem fér össze szent és bűnös, isteni és emberi. Olvashatjuk Izaiás könyvében, hogy jaj, nekem meg kell halnom, színről színre láttam az Urat, vagy Mózes is eltakarja arcát az Úr előtt. Ezért Péter is elküldi magától az Urat, különben a néphit szerint úgy gondolja, megsemmisülne. Felkiált, majdnem mint az ószövetségi emberek, menj el tőlem! És a történet új területre érkezik. Ne félj, szól Jézus. És ezzel megnyitja a rejtett, az új országot, azt, ahol egymásra talál szeretet és vágyakozás, irgalom és elesettség, végtelen gazdagság és végtelen szegénység, irgalom és bűn, szentség és nyomorúság. Leomlanak a válaszfalak, és megnyílik az igazi szentély. És nem csak ennyi, mert ráadásul az emberek közé küldi Pétert, a bűnöst emberhalásznak, tudva a későbbi bukásairól is. Hol volt még ekkor az utolsó vacsora? Ez a mi nagy vigaszunk és erőnk, mert két dologról szól a bűnös és emberhalász szavak összekapcsolása, Isten irgalmáról, Istenről, aki a legkisebb kinyilása és végtelen jósággal válaszol, tehát magáról elsősorban Istenről, az Atyáról szól ez a történet, de a leendő hallgatóknak és az evangélium olvasóinak is a világ végéig hirdeti, hogy csak azt tud igazán irgalmat hirdetni, akinek irgalmaztak. Jóságot azt tud adni, aki találkozott a jóval és befogadta, kenyeret törni azt tud, aki maga is tud éhező lenni. Ezért csak ilyen emberhalásznak van belső tekintélye, hitele és súlya. Most nem arról beszélek, nehogy valaki tévedjen, hogy valaki tudatosan, méltatlanul, cinikusan ugyanakkor gyakorolja hivatását, hanem az, aki tud az irgalommal, a jósággal találkozni, és ember tud maradni, és nem valamilyen hideg bálvány, csak ilyen emberhalásznak van belső tekintélye, hitele, súlya. Hát így élünk mi római keresztények, nem csak római, hanem a mai világban bárhol élő keresztények, szegényen, üldözötten, de egyszerűen is boldogan. Együtt élünk küzdő emberekkel, elesettekkel, betegekkel, szegényekkel és gyógyulókkal is. Mi vállaljuk Péter múltját, nem radírozzuk ki a könyveinkből, Péter szolgálatát is elfogadjuk a múltjával együtt. Olvasgatjuk hitvallását. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mi is mondjuk vele együtt. Talán mi is beleesünk abba a hibába, hogy a keresztet nem tudjuk elképzelni, és ments Isten, Uram, hogy veled megtörténjen. Olvassuk hármas tagadását, de szívesen olvassuk hármas szeretet vallomását is. Te tudod, Uram, hogy szeretlek téged. Hallgatjuk és olvassuk, mert a sorok mögött a végtelen szeretetet sejtjük meg. Aki értünk is odaadta önmagát, és minket is vállalt. Mert minden történet és betű mögött ő a legfontosabb. Megyünk, hirdetjük a jó hírt, sem a keresztet nem tagadjuk le ezen az ünnepen, sem a feltámadást. Sem azt a jó hírt, hogy van új élet, és mi emberként szeretnénk emberhalászok lenni. Cserépedényben hordozzuk a láthatatlant, a múlhatatlant.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával. Thank you.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.